Az ember életében van három olyan pillanat, amikor Isten angyalt küld, a házasságkor, akár a szakmában, vagy akár a gyereknevelésben, gyerekszülésben, vagy a barátságban, mit tudom én, több terület van, fontos terület az ember életében, szociálisan, mentálisan, gazdaságilag, stb. Van három nagyon fontos momentum az életünkben. Jobbnál van ez írva. Háromszor küld egy angyalt, hogy biztos legyen a döntés. És figyelj, ha rosszul döntesz az életedben, gazdaságilag például, azt látom, nagyon sokszor nagyon nehéz helyreállni egy rossz gazdasági döntésből. Erre ne azt csináld, hogy rettegsz, hogy nehogy rosszul dönts, csak keresd Istent. Mert van úgy, hogy egy-egy döntésből lehet, hogy nem is lehet helyreállni. Egy-egy kapcsolat, ami nem az Úrtól van, lehet, hogy olyan rontást hoz, hogy több millió forintot veszítesz. Lehet olyan munkahely, ami elveszi az energiát, idődet, holott nem is ott kéne lenned. Van egy fantasztikusabb munkahely, csak senki nem ösztönzött még téged arra, hogy benne több van. És miért ne te menj oda a jobb munkahelyre? Miért engeded meg, hogy más foglalja azt el? És így van a sok-sok területen, az emberek veszteségeket halmoznak föl, és utána meg fölteszik a kezüket, Uram, miért engedted ezt meg? Nem az Úr engedte meg, hanem én engedtem meg. Az én döntésem engedte azt meg. Azért vagyok ott, mert nem vállaltam felelősséget. Azért, akkor, amikor Isten szólt. És Isten szól. Isten mindig szól. Az ő juhai nem hallják az ő szavát. És az ő juhai után megy Jézus. Nem erről szól Isten igéje, hanem hogy hallja, és a juh az követi Jézust. Ott jár, amerre ő jár. Dicsőség az Úrnak. Hidd el ezt az igét. Éveken keresztül kerestem Istent, hogy halljam az ő hangját. És akkor ezt az igét adta, és akkor áttört. Hát én Isten juha vagyok, identitás alapú, hogy halld a hangját. Ha te nem hiszed el, hogy Isten juha vagy, nem fogod hallani Isten hangját. Mert nem hiszed el. Nem hiszed el, hogy szól hozzád Isten. Figyelj, ha lelki gondozásra van szükséged, olvasd Isten igét. Cseréld le a lelki gondozásodat az Isten igére. Az ige lelki gondozzon. Ma egy veszedelmes korszakban vagyunk benne, és mielőtt a Klaudia szolgálna, egy igét szeretnék elmondani nektek az 1 Krónika 21-ből. A úrvacsora miatt mondom ezt, hogy nehogy úgy menjünk be az úrvacsorába, hogy nem készítettem fel a szívedet, de nem szeretném, hogyha most úrvacsoráznánk, mert az időt veszel, és szeretném, hogyha Klaudia szolgálna, és utána elvennéd te magad, ez a te ügyed, legyen ez ma a te ügyed. Légy felnőtt, menj ki majd a prédikáció végén, ülj le a sarokba, és vedd az úrvacsorát. Bízunk benne, hogy hit által veszed. Amen. Támadt pedig a sátán Izrael ellen, és felindította Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. Ott vagy, 1 Krónika 21. Bekapcsoltad a... Köszönöm. Nem ültök le? Vagy Zoli, végigállod? Ja, jó, oké, jó, csak... Csak olyan érzés van, hogy gyorsan fejezem be, mert álltok és vártok rá. Jó, halleluja, jó. Jó, három muskétás ott, halleluja. Tehát a sátán Izrael ellen támadt, és felindította Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. Joáb mondta neki, végre egy normális tanácsot adott a Dávidnak a szárnysegédje, hogy ne csináld, és hogy lapozzunk. Ötös verszak. És megjelente Joáb megszámlált népnek számát Dávidnak, és volt az egész Izrael népnek száma 1000-szer 1000, 100 000 fegyverforgató férfi, Júdea fiai közül pedig 470 000 fegyverforgató férfi. Lévi és Benjamin fiait azonban nem számlálta közéjük, mert sehogy sem tetszett Joábnak a király parancsolata. Sőt, az Istennek sem tetszett a dolog, melyért meg is veré Izraelt. És mondta Dávid az Istennek, igen, vétkeztem, hogy azt művelém, most azért bocsáss meg a te szolgád vétkét, mert felette esztelenül cselekedtem. Akkor szólt az Úr Gádnak, a Dávid profitájának, eredjel szólj Dávidnak eképpen, ezt mondja az Úr. Három dolgot teszek elődbe, válasz magadnak azok közül egyet, hogy azt cselekedjem veled. 13-ast is elfelolvasom még, és mondom Dávid Gádnak, nagy az én szorongatatásom, hadd essem inkább az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalmassága, ne essem ember kezébe. Szeretnék még egy igerészt, ugyanígy a 2 Sámuel 24-ben, ugyanígy van leírva, csak van egy más oldalról, egyfajta szellemi analízis a Szent Szellem által. 2 Sámuel 24:1. És felgeredé az Úrnak haragja Izrael ellen, és felingerelé Dávidot ő ellenük, és ezt mondván, eredj el, számláld meg Izraelt és Júdát. Most azt mondod, hogy hogy lehet az, hogy egyszer a sátán ingerelte föl, egyszer pedig az Úr ingerelte föl, mert mind a kettő igaz. Én úgy gondolom, hogy egy kísértés alá került Dávid, és megengedte az Úr a sátánnak, hogy felingerelje Dávidot. Nem tudom, érthető-e. De most nem ez a fontos. Mondd azért Dávid Joábnak, az ő serege fővezérének, menj el, járd be Izraelnek minden nemzetségeit, Dántól fogva Beersebáig, számláljátok meg a népet, hogy tudjam a népnek számát. És akkor ugye Joáb megint, ugye már tudjuk, hogy elkezd okoskodni, hogy hagyja abba ezt a dolgot. Kilences. És beadá Joába megszámlált népnek számát a királynak, Izrael ellen 800 000 erős fegyverforgató férfi, Júda nemzetségben 500 000 férfiú, miután pedig Dávid a népet megszámlálta, megsebbedék az ő szíve, és mondta Dávid az Úrnak, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem, azért most, ó Uram, vedd el, kérlek a te szolgádnak álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem. És mikor felkelt reggel, Dávid szólt az Úr Gád prófétának, aki Dávidnak látnoka volt, és ezt mondván. 14-es verszak, és mondja Dávid Gádnak, felette igen szorongatatom, de mégis hadd essünk inkább az Úr kezébe, mert nagy az ő örgalmassága, és ne essek ember kezébe. Így van, idáig. Most nem az ítélet a fontos, hanem az, hogy amit akarok mutatni neked, hogy mondd a Dávid Gádnak, felette igen szorongatatom. Amikor az ember egy szellemi kataklímában, egy szellemi katarzisban, egy szellemi attakban van benne, akkor nem is tudja, hogy lehetnek szellemi erők, amik kísértik őt, hogy beleessen bizonyos csapdákba. Mondok két dolgot, ahogyan, amin keresztül tud működni az ördög munkája az ember életével kapcsolatban. Az egyik a rossz döntések, amiről már beszéltem. A rossz döntések és annak kimenetele. Aratás. Van aratás. Nem fizetem a banki hitelt, elviszik a kocsit, bárlistára kerülök, nem lehet lakást vennem, fiatal házas vagyok, szeretnék, pedig van 5 millió forintom, egy 15 millió forintos lakást venni, nem tudok venni, mert bárlistás a férjem, feleségem. Értető? És hiába szereted Istent, hiába mondod azt, hogy nagy bölcsességed van, még sincs földi bölcsességed. Mert nincs, nem szerezted meg a földi bölcsességet a földön. Hogy, hogyan kell pénzügyileg intelligensnek lenni. A szolgálatom majd szeptembertől indul valamikor, nem tudom, az Úr akaratja is érünk, és szó lesz erről a mammonról, és a királyságról, és a kettő közötti harcról, és azzal kapcsolatban, hogy a földi bölcsesség fontos, nem csak az Isten bölcsessége. Két rendszer van, nem szolgáltunk egyszerre kettőnek, de Istenben van ellátás. A második, amit akartam még mondani ezzel kapcsolatban, hogy a szellemi erők az a második, az első volt a saját emberi döntések, hogy nem uralkodunk úgy, ahogyan Isten akar, hogy uralkodjunk a Földön, családunkban, hétköznapjainkban, szellemi életünkben, gyülekezetünkben, gyülekezettel kapcsolatban rossz döntéseket hozunk, politikailag, gazdaságilag, szellemileg. A második pedig az, amikor egy szellemi kikérés van, szellemi generációs támadás alá kerül egy család, egy ember. Démoni erő. Démoni erők visszajönnek a régi démonok. Lehet, hogy 20 év múlva, 30 év múlva volt olyan már, hogy nekem 30 év múlva jött vissza egy démon. És nem tudtam, hogy lehet, hogy nekem ezzel van kísértésem. És az Úr mutatta, hogy ez 16 éves koromban is ott volt. Csak le tudtam győzni. És visszajött 30 év múlva. Nagyon sok démon visszajár, kísért. Kísértők, hogy elbuktasson téged. És az emberek nincsenek megtanítva arra, hogy a szellemi élet az nem egy folytonos emelkedés és egy stabil állapot. A szellemi élet instabil, a lélek miatt. És rendszeresen Istenre van szükségünk, hogy stabilitást szerezzünk benne. Ha Dávid Zsoltárjait elolvasott, nem arról lesz szó benne, hogy egy folyamatos nagy hős volt, aki hősködött azzal, Isten ezt csinálta, azt tette érte, proféciákat kapott Krisztusról, és nem röhögött, és mondta, hogy én már láttam Krisztust, te, ő még nem is értik. Mózes sehol nem volt hozzám képest, hatalmasabb az én szövetségem, mint a mózesi szövetség, mert én zsoltárokban beszélek a jövőről, hogy Krisztus az én igémet fogja olvasni, és azáltal lesz nagy ember, hogy én megprofétálom előre, hogy mi lesz az ő sorsában. Tehát nem volt ilyen aberált sem Dávid, meg ilyen tökkel ütött sem, mert szellemben felelősséget vállalt rendszeresen a maga dolgaiért. És ebben az esetben is felelősséget vállalt. Meg nézd meg, mit mond. Az első azt mondja, hogy felette esztelen bolond vagyok, szó szerint felette bolond vagyok. A második pedig, amit akarok aláhúzni, hogy én én tettem mindezt, és azt mondja a 10-es verszak, megsebbedék az ő szíve. Tehát a bűn hatására, a hibák hatására megsebesült az ő szíve. Szó szerint a héberben úgy van, hogy vagy át van lyukasztva, vagy megverettetett a szíve, vagy rávágott valami a szívére. Tehát egy olyan erős ütés, mint amikor valaki, nem tudom, hogy ütötte már meg villanyáram. Olyan az érzésed, hogy zsibbad a kezed. De közben a szíved is érzi, hogy átment. Tehát egy olyan furcsa érzés, engem ütött már meg áram. Nagyon lezsibbad a kezed, az ujjaid, és olyan ütés. Vagy hogyha például újra élesztenek valakit, akkor az is, ugye, ha áramütés alá kerül, vagy játszottak velem, egyszer sokkolóval, és megnyomták, hogy milyen érzés nekem a sokkoló. Aztán mi a kutyákkal is játszottunk. Tehát, hogy milyen érzés meg a macskákkal. Játszottunk a sokkolóval. Tehát, hogy nem én, valaki, de mellettem állt. A lényeg az, hogy borzasztó érzés. És a Péter prédikációjánál láthatjuk ezt az új szövetségben, hogy milyen ez az átütés, mikor prédikál Apcsel 2-ben, 3-ban, látjátok az egyház működését, és prédikál Péter az utcán, Jeruzsálem utcáin, és akkor megtértek emberek, és ott is azt a szót használja a görög, hogy átjukasztotta a szívüket az Istennek az igéje. Megbökte őket Istennek az igéje, ez a legjobb szó, megbökte. És Dávidnak a szívében is egy ilyen megbökés van, át van vágva a szíve, be van jutva a bűnbánat, és a bűnbánatban ez az életérzés rajta van, és azt mondja itt a 14-es verszakban, itt maradva, szorongattatom, szorongatás alá kerül az ember. És amikor egy nyomás alatt van az ember, akkor nagyon sokszor egy hang jön az életében, benne van a lelkiismeret hangja, és benne van az ördögnek a hangja. Nagyon sokszor, ezt leírtam ide nektek, egy ilyen megfélemlett állapotban van az ember, mikor nyomás alatt van, még akkor is, amikor nem vagy bűnös, és démoni nyomás alatt vagy, azt érzed, hogy bűnös vagy. Még akkor is azt érzed, hogy rossz ember vagy. Esti bűnbe, nem is vagy kísértve, mégis azt érzed, hogy bűnös ember vagy. Mert démoni erők jöttek föl az életeddel kapcsolatban, vagy olyan emberekkel vagy kapcsolatban, a kapcsolódás törvénye miatt, akik démonizáltak. És az ő démoni munkájuk, az ő átkuk a te családodat eléri. Nem uralkodik az átok, csak eléri a családot az a szellemi erő, ami rajta van azon a családon. Például azért fontos nagyon odafigyelni a családokra, hogy milyen szellem van egyes mamában, anyósban, apósban, ükanyában, szomszédban, stb., hogy úgy tudj vele kommunikálni. Mert nem mindegy, hogyan kommunikálsz vele. Én a házmesterrel megtanultam kommunikálni. Most nevetsz, de nagyon sok múlik egy házmester egy lakásba. Én egy csendes helyen lakok, és fontos volt kommunikálni, mert gonosz volt felém az a házmester. És megtanultam kommunikálni vele, és olajat öntöttem a fejére a cselekedeteimmel. Mert tudtam, hogy muszáj vele kijönnöm, mert sok múlik rajta. De ugyanúgy van a munkahelyed, a főnök, a férjed, feleséged, rokonok, stb. Muszáj úgy kommunikálni anyáddal, hogy ne legyen idegbeteg, ha eljössz onnan. Tehát muszáj megérteni azt, hogy kell kommunikálni, mert tud, hogy feltérképezni, milyen szellem van mögötte, azon az emberben. Tehát itt vagyunk Dávidnál, és tudja, hogy hibázott, ő azért hibázott, mert felfoglalkodott, az ördög adott neki egy új esélyt, ő elkapta, bekapta a csalit, de ami fontos itt, hogy a félelem az megjelenik ekkor az ember életében, szorongatatás, szorongó életérzés. De mondom, ez lehet bűn nélkül is, nyomás alatt kívülről. Sőt, új gondolatok is jöhetnek az ember életében ilyenkor, és bizonytalanság faktor van. Egy olyan helyre kerülsz, hogy bizonytalanná válik az eddig elmúlt időt. Azt érzed, hogy hős voltál augusztusban vagy júliusban, és jön egy ilyen nyomás, és elbizonytalanít, és olyan, mintha nem is történt volna meg a júliusban a sikered. Olyan, mintha nem is hallgatta volna meg Isten az imáidat. Olyan, mintha csoda nem is lett volna az életedben az elmúlt években. Az az életérzés ad van, hogy egy nulla vagy. Hogy lehet ez az életérzés? Pedig Isten kerested. Úgy, hogy Dávidnál is. Van úgy, hogy elment és azt mondja, Uram, szorongattatok. Olyan az én szívem, mint egy víz, mint egy patak. Kifolyik a szívem. Azért, mert nyomás alá kerülsz, mert a szellemvilág erősebb, mint te. Az Lajos, hogy hát Krisztus lakik bennem. Amen. Krisztusban vagy, te csak erősebb, mint a szellemvilág. Ha Krisztusban vagy, és tudsz harcolni, föl kell építeni azt az identitást, az szellemi egzisztenciát, hogy tudj, hogyan tudj kommunikálni szellemi erőkkel. Mert az anyád mögött nem ember van, hanem szellemi erő. Generációs szellem. Azért, mert a szomszéd mögött, a Károly bácsimnál egy szellemi erő van, amik idegesít, hogy a munkahelyeden a főnök érzed rajta azt a pikét megjegyzését, azt a gonosz hozzáállásodat a munkatársaiddal, hogy irigyek, stb. Folytathattam, de nincs rá időm. A következő dolog, hogy ez a bizalmatlan állapot rámegy Istenre is. Elkezdesz bizalmatlanná válni Istennel. Ingerült vagy, feszült vagy, nem találod a helyedet, nyugtalan vagy. Azért, mert ez a szellemi nyomás, ez az új nyomás, ahogy mondtam, új terület, új ördög. Új nyomás, erre nem vagy felkészülve. Mert a szellemvilágra nem tudsz felkészülni, erre Isten igéje készít fel téged. Miért? Krisztus hogyan készült fel a 40 napos pusztaságra? Hagy mondja, hagy kérdezzem meg. Vagy azt mondta, amikor jött vele a sátán, hogy én azt tanítottam, hogy azt fogom tanítani, és akkor leadott egy prédikációt a sátánnak. Vagy amikor jött a sátán, akkor mit csinált? Beszélgetett a sátánnal? Nem beszélgetett. Mit csinált a sátánnal szemben Jézus? Az igét mondta neki. Azt az igét, ami az ő igéje volt, már előre megkapta Jézus a Szent Szellemtől, hogy lesz olyan ige, amivel te be fogod fogni a sátánnak a száját. Csak olyan tekintély volt Jézuson már, a fiúság tudata, hogy egy mondatot mondott, és az helyre tette a sátánt. De nem azért tette a helyre a sátánt, mert hú, most hangosan mondta azt az igét, vagy hú, nagyon hitt most akkor abban az igében, mert meglátta a sátán az identitását, hogy amit mond, az komolyan veszi. Hogy amit mond, az úgy van. Mert az a hatalom, ami Jézusban volt, a száján keresztül kijött. Ezért tudott egy mondattal démonokat kiűzni. Azt a gadarénust, aki ott volt, azt senki nem merte ugye megközelíteni. És mégis ő megmerte, és azt merte mondani neki, hogy menj ki belőle. Hányan vagytok, még beszélgetett is a démonvilággal. És utána ugye 5000 démon tűzött ki belőle. Hogy? Egy szó által. Mert a hatalom, az az identitás, ami benne volt, a sok-sok teher, igézet, nyomás, ami volt a fiatal korában, azt legyűrte, szellemben aktív volt, és tudta, hogyan kell harcolni szellemben. Figyelj ide, minden egyes területeden harcra kell számítanod. Pláne ebben a világban. 3 millió ember hagyta el az országot. Tudod, hogy miért? Mert azt érezte, hogy nem fog tudni tovább harcolni, nincs esélye. Ebben az országban, a hétköznapokban, a vidéken, Budapesten, az van kimondva a sátántól, nincs esélyed. Nincs esélyed. Miközben nézed a politikát, hogy micsoda korrupció van. Az ember szíve megolvadhat. Megolhathat az ember szíve, hogy ennek van-e értelme itt élni ebbe az országba. Az emberek semmiből lesznek milliomosok korrupció által, és legalizálják a korrupciót. Amikor megtörténik az ember életében a bűn, a démoni nyomás által, akkor a kapcsolat rontás történik. A célja a démon világnak, hogy megromoljon a kapcsolatod Istennel. Nem az a célja csak, hogy bűnbe legyél, a bűn célja, a bűnbe van beleprogramozva, hogy megrontson Istentől, eltávolítson Istentől. Figyelj, a bűnnek az a célja, hogy az Isten ismereted, az Istennel való intim kapcsolatod, és az Istennel kapcsolatos hit életed megromoljon. Ez a bűnnek a hatalma. A bűn nem azért adatott a sátántól, hogy te bűnös legyél, hanem azért, hogy meghalj szellemileg. És ha visszafejted, hogy te tulajdonképpen azért vagy újjászülve, hogy te ne a bűnneké, hanem az újjászületett szellem által, a Szent Szellem által, Istennek. És nem azért vagy bűnös, hogy te nem, de mások nem azért bűnösök, mert bűnös dolgokat tettek, hanem azért, mert a szellemük halott. És a feltámadott szellem már nem akar vétkezni. És a célja az a feltámadott szellemednek, hogy élj szellemi életet, szent életet. A bűn nem azt okozza, hogy vannak bűnös emberek, akik sok bűnt elkövettek, és aztán bűnösök lettek. Nem. A szellemi halállal születünk, és a szellemi halált megkapjuk, a bűnnek a magvát, és ezáltal felismered azt, hogy bűnös ember vagy, halott ember vagy, és az élet lecseréli ezt a halált. Úgyhogy felismered, hogy neked van egy életed Krisztusban, és ez cseréli le a halált. Ezért, hogyha a szellemi bűnnel vagy harcban, akkor az életre tedd a hangsúlyt, ne a bűnre. Mert a bűnt nem fogod legyőzni, ezt már le van győzve. Le van győzve. Tulajdonképpen egy szellemi ember nem harcol a bűn ellen. A testi kívánságaival harcol, de nem harcol a bűn ellen. Én harcoltam a bűn ellen, nem sikerült legyőzni. Erre csak Isten képes. És nem kell megszabadulnod a bűntől, mert Jézus megszabadította a bűntől. Sokan mondják azt, hogy hú, az óemberek, mert birkozók úgy, mint Jákob, Istennel. Ez zavarodott dolog. De majd egyszer máskor visszatérünk erre. A lényeg az, hogy ne a bűnnel szemben harcolj, hanem add át a szívedet Jézus Krisztusnak, és tégy meg. Amen. Na jó, menjünk tovább. Amikor az ember romlás alá kerül, démoni nyomás miatt, akkor egy közöny jön be az ember életében, és nem tudja, hogy honnan jön ez az erős közöny. Hogy nincs kedved imádkozni, fáradt vagy, hogy pöröksz, inkább kimennél focizni, futni, moziba, mit tudom én, micsoda, ez mind egy sem bűnös dolog focizni, meg moziba menni egyszerre is például, vagy biciklivel moziba menni. Egy sem bűnös, csak a lényeg az, hogy amikor az emberben benne van már ez a kis féreg, hogy hagyjuk Istent, akkor ezt a közönyt nem mindig a szíved, vagy a lelked viszi, hanem démoni erő. Démoni erő, a közönyt. A közönyt. Nyomás alatt vagy. Szellemi erő alatt. Ekkor nagyon nehéz megszólítani Istent. Nagyon nehéz. Tehát amikor emberekkel tárgyalsz, és látod, hogy tele vannak problémával, nem járnak gyülekezetbe, nagyon nehéz megszólítani Istent ebben az állapotban. Akár még hogyha bűnben is van, akkor is azt kell mondani neki, hogy van megoldás, de nagyon ne várj tőle azonnal új állásfoglalást, mert nagyon nehéz, terhes Istenhez újra szólni ebben a nehéz pillanatban. Sok ember úgy érzi, hogy nem tud, tehát egyszerűen érzem, hogy beszélek erről, egyszerűen a szavak nem jönnek ki az ember szájából, ima, szavak. Mert úgy érzi, hogy nincs értelme az egésznek. És ilyenkor Isten nem fogja, nem arról fog beszélni csak, hogy mik a bűneid, hanem hogy gyere hozzám, gyere vissza. Én még nem láttam olyan embert évtizedek alatt, aki azért tért volna meg, mert Isten azt mondta, hogy milyen bűnös vagy, és a pokorra mész. Viszont olyat sokat láttam, hogy Isten azt mondta, adok egy új esélyt, de bűnös vagy, és térjél meg belőle. Csak ez az új esély, ez erősebb volt. Emlékszem, amikor a tékozló fiú visszatért? A szellemi kijelentés hogyan jött az életére nézve? Hogy megbánta, és magába szállt, hogy mit csinál. És mondok egy szellemi dolgot neked. Szeretnél szellembe látni? Szeretnél nagy dolgokat látni az Úrban? Én szeretnék. Szeretnéd látni az Isten igéjét? A látás első pillére, első mozzanata, a látás, mint Isten megnyilatkozása a szívedben, hogy láss dolgokat, az első az, hogy meglátod a bűnt. A tékozló fiú először meglátta a bűnt. A bűnt. Hogy ott, ahol van, vagy olyan hely, olyan sodrás, ami nem az ő helye. Ez nem az ő élete. Egy bűnös életet élek. Nem, akkor még nem tudta, hogy mi vár rá, mert a bűn eltorzította az identitását. És amikor visszatért, akkor az atya várta őt, emlékeztek rá? Miért várta őt az atya? És miért sírt, és miért ölelte meg? Azért, mert már meg volt térve, és meglátta a bűnét. Meglátta a bűnét. Tudod, a mosdómedence az Ószövetségben, az nem csak arra szolgált, hogy megmossák a papok magukat, hanem azért is, hogy lássák azt, hogy a bűnnek milyen hatalma van, hogy tiszta vér volt az ételt, állatoknak a levágásától, az egész részük. Tehát azt mondja valaki, hogy csocsogtak a vérben. Tehát mindenük, az arcuk, mindenük. És amikor megmosakodtak, akkor rendszeresen gondold el, hogy minden egyes nap szembesültek azzal, hogy a bűnnek milyen hatalma van, és hogy meg kell mosakodni. És ez nem csak ezt jelentette, hanem a könnyeket is. Hogy hány ember könnyét láthatták nap, mint nap, akik sírva vitték oda az áldozatokat Isten elé. És ez a mosdómedence a könnyeket is jelentette. A megtisztulást. Emlékeztél, amikor Jézushoz ment az apa, és azt mondta, hogy sírva, könnyekkel, légy segítség az én hitetlenségemnek, gyógyítsd meg az én gyermekemet. Akkor az a könny, az már a megbánás, a megtérés, az odaszállás könnye volt, és a hit föl tudott szabadulni. A könnyeken keresztül. Tudod, hogy mit nem tud csinálni ma az egyház? Nem vezekelésről beszélek, testvérek. Könnyekről. Amikor könnyekkel jöttek a testvérek a gyülekezetekben évtizedekkel ezelőtt, akkor meg az volt a bajunk, hogy miért könnyekkel. De ez hibás volt. Mert az igazi bűnbánat nem csak hogy megszomorodás, hanem könnyeket is fakaszt az ember szemébe. De ez a könnyek nem csak saját magáért sír, mert nagyon gyorsan feljön ez az önimádat, hogy síratom magamat, hanem sír azért, hogy mit veszít el. Sír azért, hogy mit hagyott ott. Mert igazoló fiú nem azért sírt, hogy ő szegény, hova jutott, hanem hogy mi van az atya házába. Mert a szíve egyből, a valódi bűnbánattal visszafordította az atya házába. És szoktuk tanítani azt, hogy visszakapta a hatalmát. Emlékeztek rá? De miért kapta vissza a hatalmát? Miért tudta átvenni hitáltal? Miért tudták föltenni rá a gyűrűt meg azt a kabátot, azt a csinos kabátot, ami jelképezte azt, hogy ő nem akárki, ő egy gazdag ember. Miért? Azért, mert előtte már megnyitotta a szemét Isten a bűn bánatra. És utána tudta csak megnyitni Isten a szemét, hogy kicsoda újra, milyen hatalma van. Mi az út a hatalomhoz? Hogy megnyitja az Úr a szemedet azzal kapcsolatban, hogy bűnös ember vagy, de Jézus sebeiben meg tudsz tisztulni, vagy megtisztultál. Amen. Ez nagyon fontos dolog. Két szemnyílás, az egyik a bűnbánat, a másik pedig a hatalom. Már csak erről tudnék már majd beszélni. És amit el akarok mondani, utolsó dolog, hogy Dávid tudta jól, maga a szellemi élete, a bűn meglátása, és a bűn bánkódása, és a bűn gyötrése után, hogy mi a következő lépés, az áldozat. Hogy áldozaton keresztül kell tudni kijönni mindabból, amiben beleengedett az ördög, vagy én saját magamat beleengedtem. És szeretnék mondani egy pár dolgot ezzel kapcsolatban. Amikor elkezdünk imádkozni, és imádkozol otthon, figyelj, három blokkot akarok még mondani. Az első, a monológokat hagyd abba, a monológok. Elkezdesz otthon beszélni, ne beszéljél. Nyisd ki az igét, ha nincs mihol kinyitni, akkor az utolsó rész, amit olvastál a Bibliában. Ha azt se tudod, akkor nem tudom, mit csinálj. Nyisd ki a Bibliát, és kezd el az igét olvasni. És elmondom, hogy miért. Mert ha nem szól Isten, akkor nagyon nehéz imádkozni. Akkor csak próbálkozol Istennél, hogy hogyan imádkozzál. De ha nem szól Isten, nem érintett meg téged Isten, akkor tudod, hogy imádkozol? Csak a szívedből. De önmagában a szívben nem bízhatsz. Abban bízhatsz, hogy az ige benne van a szívedben, és az igében bízol. A szíved által. Mert szívből hiszünk. De ha nincs benne az ige a szívben, akkor nem bízhatsz abban, amit imádkozol. És nem is tudsz hinni benne. Saját magad sem hiszel abban, amit imádkozol. Tömegek imádkoznak úgy, hogy monológot mondanak, a szívből imádkoznak, de a szívben nincs az ige benne. A második, amit akarok mondani, hogy így elégedetté válhatsz az imában, mert úgy imádkozol, ige nélkül, hogy magadnak is tetszik. Alázatosan például. Ó, Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hozzád jöjjek. Hű, milyen alázatos vagyok. Igen, Uram, látod? Ezért nem is jövök hozzád. Annyira alázatos vagyok. Az emberi szív be tudja önmagát csapni. Példabeszédek azt mondja, ne bízz a szívedben. Mi Isten igében bízunk, és Isten személyében, hűségében bízunk. Na, amikor ez megvan, beállítod a balanszot, hogy ne esd bele ebbe a büszkeség bűnébe és az önimádat bűnébe, akkor kezd el tulajdonképpen a szellemet kinyílni, meg a lelkiismeretet. Addig csak monológokat mondasz, és nincs benned az élő ige. Figyelj, önmagadból nem imádkozhatsz. Pont ez a szellemi élet lényege, hogy nem önmagamból élek. Krisztus él csak önmagából, mert Isten. Én nem önmagamból élek, én az igéből élek. Az igaz ember hitből él, és a hit pedig az igéből árad. Isten beszéde élő és ható. És azt mondja Jézus az egyik kísértésekor, hogy én abból élek, ami Isten szájából jön ki. Ő az ima életét is így élte, az igén keresztül. Nem magából imádkozott. Ez a vallás munkája, hogy ráderősteti a vallásos démon, hogy te imádkozzál. Ne imádkozzál, én amikor fáradt vagyok, én nem imádkozom. Inkább megnézem a híradót, mint hogy én imádkozzék. Rosszabbul lennék, ha imádkoznék, mint a híradótól. Mert gyenge a szívem, gyenge a szellemem, fáradt vagyok, le vagyok terhelve, nem imádkozom, alszom. Szeretek aludni. Akkor inkább alszom. Mert tudom jól, hogy a szívemből imádkoznék, és leterhelném önmagamat. De tudom, hogy szeret Isten, akkor is szeret, ha nem imádkozom. És most még jobban szeret, hogyha direkt nem imádkozom, mert jól akarok imádkozni. És fölkelek reggel, és jól imádkozom. És megerősödtem hitben. Mert éjszaka átalakított kegyelem által Isten. És ha rosszul voltam éjszaka, reggel fölkelek, mert hittel feküdtem le, hogy fölkelek, és nem fog meghalni. Mert Isten szeret. És minden magától megy. És nem üztem démont. Mert kegyelem alatt, éjszaka, Isten agyonütötte a démonokat körülöttem. Amen? Take it easy, buddy. A következő, ez az első szektor. A második. Ha romlott a szív, nem fogsz tudni jól imádkozni. A romlás nem az, nem csak a bűn munkája a romlás, hanem az, hogy rendszeresen az ige nem tisztít ki sebekből, problémából. Például elváltatok. Itt volt már erről szó, hogy itt, hogy válás készül, vagy ha megromlott a szíved, mert nem megbocsájtás van, megbántottak, leigáztak, leterheltek, becsaptak, stb. Folytathatnám a bűncsajszót, mit értél át? Megromlik az ember szíve, megkeseredik, megfájdul az ember szíve. Így imádkozni nagyon nehéz ebből a fájdalomból, mert benne van az édes, meg benne van a keserű. És általában jobban hiszünk az keserűnek, mint az édesnek. Ez a bűnnek az alapprogramja. Ekkor mit kell csinálni? Következő, a romlott szívet meg kell tisztítani. Romlott szívet meg kell tisztítani. Romlott szívet meg kell tisztítani. Mert becsap a szív. Mert ott van egy keserű dolog, és a keserűség az vízió. A keserűség vízió. És elhisztük a víziónkat. Volt olyan dolog az életem, amit 5 éven keresztül nem látta meg, hogy milyen keserű vagyok bizonyos területen. Már mindenki látta, csak én nem. Ahogyan a szájszagot. Mindenki érzi, csak én nem. És egyszerűen a romlottság ott volt benne, a keserű dolog ott volt bennem. És a keserűség vigyáz, mert az kihajtja belőled az életet, kihajtja belőled a reménységet, kihajtja belőled az isteni víziót. Nem, nincs reményed a keserűségtől. A következő, a romlott beszéd. A romlott a szív, romlott a beszéd. És amikor beszélsz arról a romlottságból, akkor a beszéden keresztül megvalósul az, ami benned van. Például valaki keserű, és imádkozik Istenhez, Uram, látod, hogy elhagyott ez, elhagyott az, tönkrement az életem, esesség, és ahogy mondod ezt, tulajdonképpen egy olyan víziót nyomsz, hogy már jobban bízol és hiszel abban, amit mondasz, mint amit Isten mond neked. Mert pontosan ez a lényeg a keserűségnek, hogy mondd ki, vizionáld, nem csak elmével, beszéddel magad elé, és az imában csak az lásd, hogy mennyire szerencsétlen vagy. És hol van Istennek a reménysége, optimizmusa, igéje, hogy hogyan fog helyreállítani téged. A kereszt úgy végződött állítólag, hogy föltámadt a halálból. Egy dicsőséges testben van, és azért váltott meg téged, hogy te is egy dicsőséges testet kapjál. Amen. A kereszt üzenete a reménység üzenete. Nem a melankólia, monológok és a depresszió üzenete. Jézus nem volt depressziós. Addig volt depressziós, amíg a depressziómat elviselte. Utána föltámadt a halálból. És 2000 év óta közben járt. Tudod, mit csinál? Folyamatosan beszél, érted? Te mondod a negatív mondataidat, ő meg mindig mondja a Szent Szellem által, mond neki, gyorsan. Gyorsan mond neki, hogy van egy új igém. Gyorsan mond neki, van egy új állásom. Van egy új feleség. Gyorsan mond meg neki. Gyorsan mond neki, hogy le tudod cserélni a kocsidat. Hidd el, ez erre megy az egész dolog. És akkor mondod, holnapon keresztül a negatív monológiaidat, és ezt csak meghalod. Tényleg. Meg tudok térni. Meg tudok gyógyulni. Következő dolog, ha romlott a szív, romlott a beszéd, és ha romlott a szív és a beszéd, akkor a szellemi képességed is megromlik. És ilyenkor, az imában, mikor a bűnterhe rajta van az embernek, vagy a szellemi dologban elbukott, mert az is elbukás, testvérem, mikor a keserűségben élünk. Tehát figyelj, csak úgy tudsz kijönni a keserűségből, ez egy nagyon jó terápia, hogy megtérsz belőle. Akkor jöttem rá arra, hogy hogyan kell meggyógyulni a keserűségből, mikor az Úr megmutatta nekem azt, hogy minden bűnből meg kell térni. Bűn a keserűség, bűn a lázadás, és bűn a félelem. Minden bűn. És addig, amíg nem mondod ki azt a szádon keresztül, hogy bűn a keserűség, bűn a harag, bűn a depresszió, bűn ez, addig nem tudsz kijönni belőle. Tudod, hogy miért? Mert belehiszed magadat a te világodba. A kereszténynek külön világa van, minden családnak. És abban a világból él. És jön Jézus, és általában meg akarja változtatni azt a világnézetet, azt a milliót. Amiben benne vannak ebben a világnézetben a gének munkái is. Benne van a világkorszak, a világ szelleme. Az egyház szelleme, a vallásos gyülekezetünk, az aranás gyülekezete, minden benne van. Minden. Hit gyülekezete, kisegyház, nagyegyház, katolicizmus, minden benne van a világunkban. És jön az ige, és kitisztít bennünket. Mert nekem nem vallásomnak kell lenni, Jézusnak kell lenni, Istenemnek. És amikor benne vagy ebbe a megromlott szellemi képességekbe, akkor még beszélek is ebből. Magamról beszélek, nyugodj meg. Még beszélek is ebből. Az nem így van. Eltelik egy pár nap vagy egy óra, és mondja az Úr, hogy miről beszélsz? A hasból beszélsz, rutinból. Mi van, hogyha én máshogy gondolom, fiam? Mert meg van romolva a szellemi felfogó képességem. Mert nem látom szellemben a dolgokat. Mert nem használtam az intuitív képességemet. Nagyon könnyen mondják a hívők, hogy ez így lesz, mert ez úgy lesz, amúgy lesz. A szellemi ember nem elhamarkodott. A szellemi ember tudja jól, hogy minek mi a következménye, hogyan épülnek föl a szellemi dolgok. És Dávid is tudta, és mondta az Istennek, Uram, figyelj, én inkább a te irgalmadra fogok appellálni. Én nem akarok semmit, semmilyen megoldást, csak te legyél a megoldásom az irgalmad által. Meghajolok, mert tudom jól, Uram, hogy a bűnt csak az áldozat viszi el. Nem a csapás, nem az ítélet, az áldozat. Még egyszer mondom, mindenki meghallja. A bűnt nem az ítélet, nem a csapás viszi el, hanem az áldozat. Az áldozat. Az áldozat. És ekkor, ebben az állapotban, amikor látod, hogy romlott a szíved, romlott a beszéded, és romlott a szellemi felfogó képességed, keres a szíved, az Isten szellem által egy közvetítőt. Ennek a neve Jézus Krisztus, és egy áldozatot. És innen pedig egy új szakasz indul, ha érted a kegyelmet, akkor le tudod tenni a bűneidet. Ha nem érted, akkor úrvacsorázol, és ugyanúgy mész haza, mint ahogyan idejöttél. Azért, mert nem hiszed el, hogy az áldozatodat, Jézus Krisztust, Isten fölkente, hogy erővel vegye el az életedből a problémákat. Hatalommal vegye el, dicsőséggel. Nem hiszed el, hogy meg tudsz gyógyulni. A héten beszélgettem valakivel. Mondta nekem, hogy így, meg ez, meg az, emi, emúgy. Erre játszok, pókerben van egy ilyen, hogy all in. De van kamu all in is. Mikor kijátszol olyan kártyát, hogy vagy bejön, vagy nem. Én nekem most all in osztam egyet, mondom, úgyse élsz szellemi életet, nem imádkozol, nem bibliázol. Ez a probléma. És ez volt. Mert tudom jól, ha valaki úgy beszél, ahogy beszél, abból az intuícióból, ebből a hamis, romlott beszédből, akkor az az alapja, hogy nem él Istennel közösséget. A vallás megtanít bennünket arra, hogy ne legyünk Istennel szoros kapcsolatban, csak magyarázunk. Isten szeme megtanít bennünket arra, hogy legyünk Istennel mélyebb közösségbe, intim szférába, hogy ne magyarázzunk. Hidd el, olyan tudományos munkatárs leszel 2 percen belül, hogy magadat kibeszéled a mennyből. Mert az emberi szív képes arra, hogy önmagát kibeszélje a mennyből. Az emberi szív önmagában, a romlott emberi szív. És az ember életében rendszeresen kell körülmetélni az Isten igéjének a szívet, hogy ráismerje önmagára, és ráismerjen Istenre. Még egyszer mondom, az a szellemi élet, ami van az életedben, az nem konstans. Rendszeresen vannak lejtmenetek. És ebben a lejtmenetben bűnök vannak. És egy pásztornak föl kell dolgozni azt, hogy egy gyülekezet soha nem lesz tökéletes és szentike. És elmondom neked, hogy tudod, miért csinálta így Isten? Mert ha nem vétkeznél, és nem esnél orra, akkor az önelégültségedben csak növekednél. Mert ráismersz a korlátaidra, a bénaságaidra, és a ráutaltságodra Istennel kapcsolatban. Hogy szükséged van Istenre. Most ezek a bűnök nem arról beszélek, hogy paráznaság, meg lopás, meg nem tudom micsodák, olyan dolgok, amiket észrevesz a Szent Szellem benned. És ez minél finomabb az Istennel való kapcsolatod, minél őszintébb, minél tisztább, minél évek alatt letisztult, annál jobban érzed azt, azokat a dolgokat, amiket Isten mutat. Hogy már ez is bűn az Úr számára. Mert nem ott kellett volna lenni, hanem emit kellett volna lenni. Nem ezt kellett volna csinálni, hanem amaz kellett volna csinálni. Eljutsz odáig, hogy érzed, hogy nem ott van a helyed. Hú, nem kellett volna itt lenni. Hú, az Úr hívott engem az ő jelenlétébe. Hú, le kellett volna tenni már ezt a bűnt az életembe. Azért nem alszol jól. Mert le kellett volna tenni azokat a terheket és bűnöket az életedbe. Van itt valaki, akin anyagi teher van. Ó, halleluja, szól az Úr. Vagy nem, majd megítélet. Vagy a Tóth Úr. Anyagi teher. Tehát addig, amíg nem hiszed el azt, hogy van egy áldozatod, aki meghalt érted, hogy levegye rólad az anyagi terheket, addig anyagi teherrel fogsz élni, és jobban bízol a teherben, mint Isten királyságában. Ez ilyen egyszerű. Van olyan, akin lelki teher van, de nem hiszi el, hogy Jézus meggyógyíthatja. Nem hiszi el. Nem hiszi el. Mert nem mondták el neki, hogy bemehetsz otthon a nagyszobába, kisszobába, kizárhatod a férjedet, vagy a feleségedet, ne beszéljen annyit, ne idegesítsen, bemehetsz, és leteheted az egész életedet, és úgy tudsz kijönni, mint egy angyal. Mert Isten szelleme képes rá, hogy megcsinálja. Csak el kell kezdeni hinni, gyakorolni ezt. Egyszer feküdtem a földön otthon, és hisztiztem. Van keresztény hiszti. Hisztis férfiak vannak. És hisztiztem Istennel, magammal. És teltek a napok, és az Úr egyszer csak adott egy igét. És az úgy kiforgatott a hisztimből és a keserűségemből, hogy azonnal meg tudtam gyógyulni. És onnantól kezdve hittem abban, ha Isten szól, akkor azonnal föl tud állítani bárkit. Bárkit. De ez az kell, hogy Istent akart, még hisztisen is. Ma, amikor imádkoztam otthon, az volt a szellemembe, hogy a szomjúság az egyik legnagyobb dolog az ember életében, hogy szomjas-e Istenre. És tudod, a szomjasok azok megtalálják mindig a kutat. a szomjas emberek. Jézus azt mondja, aki szomjazik, jöjjön én hozzám és íjjék. És aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Aki szomjas. Dávid szomjas volt Istenre. Vétkezett, de szomjas maradt Istenre. Vétkezett, de tudta jól, hogy irgalomra volt szüksége. És szomjazott az irgalomra. Testvérem, hadd kérdezzem meg tőled. Te szomjazol az irgalomra? Te szomjazol az irgalomra? Ne szégyeld, ne szégyeld. Ne szégyeld azt, hogy neked irgalomra van szükséged. Én nem szégyelem, hogy kegyelemre van szükségem. Nem szégyelem, hogy egy nagy nulla lennék Isten kegyelme nélkül. Egy mocskos, két úton járó keresztény kegyelem nélkül. Egy vallásos fanatikus. Egy bigott vallásos ember, aki nem fogadja el Isten kegyelmét. Mert egyik szívemből szeretem Istent, a másik szívemből nem szeretem Istent. Kegyelemre van szükségem, hogy megtisztuljak. Kegyelemre van szükségem. Tudod, amikor bűnbánatban vagy, tudod, miért vagy bűnbánatban? Az igazi bűnbánat, tudod, micsoda? Az nem bűntudat és bűn általi károsztatás, hogy vétkes vagy és ítélet alatt vagy. Az igazi bűnbánat azért történik, mert a kegyelem elkezdett dolgozni benned. A kegyelem munkája a bűnbánat. Dávidnak a bűnbánata mit hozott? Az irgalomra appellált. Tudod, hogy miért? Mert a kegyelem munkája a bűnbánatban benne van. És az igazi bűnbánatban pontosan az történik, hogy elkezdesz lekötelezve lenni Isten irgalmára. És amikor ez a lekötelezés megtörténik, akkor csak egyetlen egy tudott dolgot tudsz tenni, hogy Krisztus elhordozta a dolgokat, nekem egyetlen egy munkám van csak ebben az elhordozásban, hogy én többet ne hordozzam el a bűneimet, hanem rátegyem problémáimat, gondjaimat, bánatomat Istenre. És oda vigyem Istenre. Oda vigyem Istenre. Hogy Istenem, vedd le a szívemről! Uram, nem bírok nélkül, enélkül ezzel már élni, és enélkül akarok élni. Uram, elég ebből a teherből, makacságból, bármiből. A legtöbb hibát akkor okoztam a saját magam életébe, mikor nem mondtam el Istennek a gondjaimat. Figyelj, megtanultam nagyon fiatalom. Jobb egy jobb szerinti hisztis, üvöltözős keresztény, aki telj torkából üvölt Istennel, mint az, aki néma. És kívülről úgy látszik, hogy ez egy lázadó, ez a jobb lázadó. De amikor elérkezik a pillanat, az a 3 hónap, akkor utána Isten megjelenik ennek az embernek. És azoknak, akik nem üvöltöznek, hanem nagy tudásúak, és mindenkiről tudják, hogy mi a hiba, azok az embereket pedig körbeveszi Isten, és azt mondja, hogy Jób és barátjának imádkozni kell értetek, mert nem értetek engem. Mert nem ismertek engem. Jobb perelni Istennel, mint némának maradni. Jobb perelni Istennel, mint vallásos önkínzásba menni, és saját magunkat károsztatni, vádolni, és úgy élni az életünket, és vezeklésbe, hogy jövök, és vezeklek a gyülekezetben. Hatalma van az ember szájának. És Isten szóba áll azzal, aki lázad. De azzal, aki csendesen lázad, azzal nem áll szóba. Mert az egy sunyi ember. Az nem akar megtérni. De Jób akarta tudni a problémáit. Ő érdekelte, hogy miért van ilyen állapotban. Kibírhatatlan lehetett Jób közelébe lenni. Borzalmas lehetett. De mégis ez az állapota Isten előtt kedves volt. Nem értjük Jób történetét. Próbálom neked megmutatni, hogy az őszinte szívű emberek, még hogyha rosszat mondanak, akkor is elfogadja Isten, azaz szóba áll velük, aztán kitisztítja őket, mint azzal, akinek tisztátalan a szíve, és olyan dolgokat mond, amivel Isten sajnos nem ért egyet. Mert a romlottságból beszél. Ő Jób az érthetetlenségéből beszélt, nem a romlottságából. Az érthetetlenségéből. És az érthetetlen azok az emberek, akik pont ma beszélgettünk Zsuzsával az alkalom előtt, hogy nagyon sok ember nem akar érteni. Jelzi csoporton vagytok, és csöndben vagytok. Tegyél fel egy kérdést, ami a szívedben probléma. A szégyen megzavar bennünket, szellemileg. Nem merünk kérdezni. Testvérem, az egyház azért van, hogy okosítson bennünket. Nem azért van, hogy bemutassuk, hogy mi mennyire okosak vagyunk. Ez fordítva ülünk a lovon. Tudod, hogy miért? Mert meg vagyunk teljesen ideologizálva és tanítva arra, hogyha valamit nem értesz, akkor neked annyi. Testvérem, nem szégyen nem érteni dolgokat. Tudod, hogy miért tartok ott, ahol tartok? Mert sose értek semmit. És mégis kimerek ide állni. Azért tartok ott. Mert megmerem mondani Istennek rendszeresen, mikor lenulláz, mikor elvisz a halál völgyébe, mikor elvisz engem az összetöredettség völgyébe, minden egyes szolgálat, vagy sorozat, vagy prédikáció előtt, akkor megmerem mondani, Uram, semmit nem értek. Kezdjük újra az egészet. Uram, nem tudom, hogy hol voltam eddig, de megint itt vagyok a lábadnál. Taníts, Uram, taníts. Hogy van ez? Hit. Hány órát tanítottam a hitről, Uram? És teljesen összeomlok. Teljesen leteszem az életemet. Amelyik prédikál, figyelj, Bonkéval kapcsolatban. Az emberek látják, hogy nagy szolgálata volt, nagy, nem tudom milyen volt, de senki nem tudja, mit szenvedett hátul. És sajnos a prédikátorok ezt nem mondják el. Én tudom, hogy mit szenvedett, mert mondták nekem a szolgálói, de figyelj, azt nem írja le Bonke, hogy mit szenvedett. Hogy milyen halálos problémák voltak a szolgálatában, hogy mennyit szenvedett, hogy majdnem meghalt, mennyit sírt, mennyit szenvedett a ütések miatt, a kísértések miatt, a terror miatt, stb. 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 Hányszor tört össze? Hány olyan pillanat volt, hogy majdnem elsodort az egész anyagi vagyonokat a szélvihar, és a tornádóval szemben imádkoztak. A tornádóval szemben Afrika közepén a pusztába. Micsoda érzés lehetett, hogy most jön a tornádó, az összes vagyonunkat elviszi. Az összeset. Nekünk annyi. Vége a szolgálatomnak. Hogy hány multimilliómos szolgálat adakozó ott hagyta őt. És aztán imádkozni kellett újra pénzébe, nem volt pénzük. Stb. 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 Mennyi atyám, hálát adok az Úr Jézusnak a nevében azért, hogy megtanítasz bennünket egy őszinte kereszténységre. Uram, hálát adok, hogy elegünk van már abból, hogy annyi ember kérdezi több évtized után kereszténységében, hogy ez meg az miért nincs meg az életébe. Közben pedig semmilyen szellemi törvényszerűséget nem akar betartani. A világban sem akar törvényszerűség szerint élni. Uram, hálát adok azért, hogy a szellemi ember, az a szellemi ember, aki bízik Istenben az ima életében. Bízik abban, hogy Isten megváltoztatja. Köszönjük, Uram, azt, hogy vannak dolgok az ember életében, mintképpen Dávid életében, ami szellemiek, amit nem lehet elmével meggyőzni, legyőzni, áttörni. Imádkozom, értetek az Úr Jézus nevében, hogy valami kis spiritualizmus legyen rajtatok. Hogy kicsit kérdezzétek meg Istent, mikor nehézségben, bajban, nyomás alatt vagytok, a család miatt, a jövő miatt, a házasság miatt, hogy a Szent Szellem mit akarsz? Mivel állok szemben? Egy gyarlósággal, vagy egy szellemi erővel? Egy gyarlósággal, vagy egy démon világgal? Imádkozom Jézusnak a nevében, hogy meglásd az Ó és Új Szövetség alapján, hogy a szellemi élet nem fekete-fehér mindig. Hogy a szellemi életet nem lehet úgy fölépíteni, hogy igét olvasok, bibliázok, imádkozok, és aztán vége. A szellemi élet kapcsolat, megnyilvánulás, manifestáció, Istennek a szellemének a beavatkozása, élmény, összeteretettség, gyógyulás, szabadulás, öröm, bármi. Imádkozom Jézusnak a nevében, azokért, akik úgy jöttek ide el, hogy nincs kedvük Istenhez, vagy nehézségben vannak, és minden fájdalommal, teherrel, hogy szánd oda az életedet Istennek, szánd oda a testedet, szánd oda a lelkedet, és szánd oda a szellemedet. És mondd el Istennek, Uram, bizonyos dolgokat nem értek, taníts, okosíts, adj bölcsességet, és én elkezdem kutatni azt. Uram, voltak hibáim, és felvállalom, hogy esztelen voltam. Esztelen voltam az elmúlt 5-10-20 évben, mert nem építettem fel a karrieremet szellemben, a házamat. De Uram, elérkezett ez a pillanat, hogy helyreállítsam az életemet. Uram, adj reményt az életemre nézve, adj motivációt, adj optimizmust újra az Isten dicsőségére. De Uram, az irgalmadra appellálok, nem az erőmre, nem a tehetségemre, nem a tudásomra, nem a jóságomra, az erkölcsiségemre, mert nem erkölcsös embereket keresel, hanem igaz embereket, akik hitáltal élnek, mert az erkölcs önmagában semmit nem ér. Imádkozunk Jézusnak a nevében, hogy a jó szándékodból kigyere és bemenj Isten valódi kegyelmébe, hogy valóban igaz hitből tudj élni. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Jó szándékú kövekkel pokorra lehet menni, mondja a magyar közmondás. Hogy mondja? A pokol ki van kövezve. Igen, jó szándékkal. Az irgalom és a jó szándék nem ugyanaz. Az irgalom Istenből ered, és rajtad keresztül átfolyik. A jó szándék pedig becsaphat, és milliókat bukhatsz rajta. Megtanultam. Hidd el. A jó szándék az nem elég. Jó szándékú emberekkel tele van a föld. Ők tartják fönn az átok és az áldásnak az egyensúlyát. De azzal nem mész semmire, hogy te is jó szándékú leszel, mert neked már kegyelemre és irgalomra van szükséged. És egy dolog még. Hallgattam egy prédikátort, és elmondta egyik lelki gondozásában, hogy valaki odajött hozzá, és elmondta, hogy micsoda hit céljai vannak, és micsoda hit tervei vannak. És a Szent Szem mondta neki, ez nem hit. Te nem vagy hitben. Hogy, hát micsoda szavakat kaptam az Úrtól, milyen igény vannak az Úrtól. Testvérem, én mondom neked, te nem vagy hitben. Mert neked feltételezéseid vannak, vágyaid. A hit az nem vágy, és nem feltételezés. A hit megmondja, hogy mit van, és úgy beszélsz, hogy az már megvan, és nem vágyaid vannak, és feltételezéseid. barátom, neked nincs hited. Összeveszett, és ott hagyta a gyülekezetet. Testvérek, ez 10 évvel ezelőtt történt egy gyülekezetben Amerikában. Ma Magyarországon ez sokkal súlyosabb ez a helyzet. Az embereknek nem merjük, én sem merem megmondani, hogy nem hitből beszél, és nincs rajta kegyelem az életén. Csak épp, hogy csak csordogál a kegyelem. Nem tudja venni a kegyelmet. A döntő többség, akivel én találkoztam az életemben, az egyházban, fogalma sincs, hogy mi az, hogy kegyelem. Fogalma sincs. Mert az csak a trónnál van, a valódi kegyelem. A kegyelem királyi trónjánál, az Isten jelenlétében. Csak az emberek nem imádkoznak. Nem élnek ima életet. És a legtöbb ember azért tart ott, ahol tart, mert nem akarja elhinni a kegyelmet. Nem azért tartott, mert Isten gonosz, mert nem tudom, milyen anyai problémái vannak, meg démoni problémái vannak. A démonok azok jönnek folyamatosan. De kegyelmet kell venni, mert nem a szabadulás által épülsz föl, hanem a kegyelem vétele által. Hogy veszed az irgalmat. Úgy, ahogy Dávid. Hát még Dávid is Isten nagy embere. Nem azt mondta, hogy én nagy szövetséges partnered vagyok, Istenem. Hát szövetséget hoztál létre. Az én ágyékomat áldott meg, és létrejön majd rajtam keresztül és a fiamon keresztül az új generációs, a Jézus Krisztus születése az ivadékomon keresztül jön létre, hanem azt mondta, Uram, adj irgalmat. Mert minden ígéret, amit mondtál nekem, az kudarcba megy és nullává lesz. Ha most, itt, ebben a pillanatban a magyarázó angyalnak nem hiszek, a Gád profétának, és nem mondom azt, Uram, vétkeztem, és nem fogja eltörölni a bűneimet, sem ítélet, sem rossz akaratot, jó akaratot, Istenem, semmilyen munkát, csak az áldozat. És mit csináltott, ezt nem olvastam föl, egy oltárt mondott neki Isten, hogy állíts fel egy oltárt. És azon a helyen állította fel az oltárt, ahol Jézus Krisztus keresztre lett feszítve. És felállította azt az oltártot, és azt mondta, Istenem, odaadom az áldozatomat neked, és ezáltal megváltoztatod Jeruzsálem sorsát, Izrael sorsát, és az én sorsomat, és a családom sorsát. Áldozat által. Nem csak abban kell hinni, hogy Jézus föltámadt a halálból, hanem abban is hinned kell, hogy az áldozat az mentesít a bűn alól, a betegség alól, a nyomorúság alól. Hogyha oda mész az áldozathoz, mert ő főpap és áldozat együtt, akkor ő leveszi rólad a terheket. Ma teherrel jöttél ide, azért, mert nem volt hited arra, hogy leteheted a terheidet. Nem érdekel, hogy milyen pénzügyi problémád van. Nem érdekel, milyen lelki problémád van. A Jézus Krisztus meggyógyítja a lelkeket. Meggyógyít, ez a szakmája. És helyreállítja az egzisztenciádat anyagilag is Jézusnak a nevében. Nem arról beszélek most, hogy károsztatva, hogy most akkor te most hibás vagy, mert nem imádkoztál. Nem. Azért, mert nem hitted el, mert nyomás alatt vagy. Velem is van ilyen, testvérem, ne idegeskedjél. Nekem is van, amikor nyomás alatt vagyok, hogy nem hiszem el, hogy Isten ma meg tud változtatni. És kell olvasnom az igét, imádkoznom kell, meg kell térnem, hogy Lajos, szedd össze magadat, Isten meg akar téged gyógyítani. Be kell bocsájtanod, helyre kell állnod, újra startra készen kell lenni, meg ki kell menned a frontvonalra. Ha nem teszed le a terheket, tudod, mit fogsz csinálni? Teherből beszélsz. Felhívsz embereket, és elmondod a terheidet. De az nem gyógyít meg. Az nem fog meggyógyítani. Azért mondod el, mert nem tetted le Istennek. Azért beszélsz a betegségedről, nyavajádról, pénzügyi problémádról, azért sírsz annyit, mert nem mondtad el Istennek. Ezért fölkelsz, és ezzel kelsz föl. Rossod a fogad. Ez a pszichológia, hogy a teher rajtad van, mert a tehernek súlya van. Súlya, a léleken van egy teher. Sóhajtasz nagyokat, mert nem tudsz mit csinálni. Vagy ülsz az ágy szélén, délelőtt vagy délután, és ezt fogod látni, fölkelsz reggel, és nézel magad elé. Mert megakadtál. Mert nincs melletted egy ember, aki elmondja, fiam, tedd oda az atya kezébe. Tedd le a terheket. Mennyi atyám, imádkozok még ezért az Úr Jézus nevében. Uram, rengeteg minden ér bennünket ebben az új világban. Minden annyira gyors, és képtelenek vagyunk lelassulni. Mert úgy érezzük akkor, hogy vagy megöregszünk, vagy elveszítünk valamit. De muszáj lelassulni. Muszáj megállni Isten trónja előtt, és beismerni, hogy fejlődésre, gyógyulásra és kegyelemre van szükségünk. Istenem, szabadíts meg az intellektualizmusunktól, a bibliai tudásunktól, ami bennünket nem helyreállított, hanem megakasztott. Uram, ismerjük az írásokat, erről tesznek tanúbizonságot Jézusról, de mégse vagyunk kapcsolatban Isten fiával. nem ismerjük az ő hangját, a Szent Szellem vezetését, az Atya személyét, a Fiúnak kegyelmét, a Szent Szellemnek a közelségét. Istenem, ha nem csinálsz valamit velünk, úgy megy el az évtizedeink, hogy a következő generáció nem tudja, kicsoda Isten. Uram, annyi bukást látott már az életem. Uram, annyi gyülekezetben voltam már. Annyi pásztort ismerek, Istenem. Mindez nem fog megváltoztatni engem. Uram, a Te igéd csak akkor változtat meg, ha hiszek benne. Gyógyíts meg engem. Gyógyíts meg őket. Hogy szeptembert komolyra vegyék. Komolyan gondolják azt, amit csinálnak. Uram, kereszténynek mondjuk magunkat, és nem ismerünk Téged. Kereszténynek mondjuk magunkat, és nem bibliázunk. Kereszténynek mondjuk magunkat, de nem hiszünk abban az ígéretben, amit olvasunk, ami a szemünk előtt van. És én még azért imádkozom értük, hogy amik a szemük előtt van, abban higgyenek, ami a szemük előtt lett letéve. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Klaudia, gyere. Nem. Úgy éreztem, hogy muszáj volt ezeket elmondanom Klaudia szolgált előtt, mert Klaudia az egységről fog beszélni, meg a közösségről, de egyszerűen olyan atmoszféra van Budapesten, hogy iszonyat. Tehát Budapesten olyan melankólia, keserűség van a hétköznapokban, meg az otthonokban, hogy ezt muszáj letörni azzal, hogy Istenhez viszlek benneteket. Ez borzalmas. Olyan nyomás alatt vannak családok, hogy iszonyat. És elmondom, hogy miért egyébként, nem akarok benneteket károsztatni, félre ne értsétek, de nincs ima élet. Amikor megáll az ima élet egy gyülekezet fölött, akkor megnövekednek a szellemi támadások is. Meg kell újítani az ima életet, és újban hit által imádkozni kell a gyülekezetért. Ami megáll a szellemi életed, megállt az ima életed is. Többet kell imádkozni. Kevés az ima. Kevés ima ment föl, a támadás meg egyre nagyobb.